Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Ha kicsit jobban megfigyeljük, akkor a napjaink nagy részét weboldalakon, illetve különféle webes felületeken töltjük. Ezeknek nagy hasznosságát láttuk az elmúlt periódusban, hiszen a segítségük nélkül sokak számára nem vált volna lehetővé az otthoni munka, avagy elhíresültebb nevén a home office. Tehát az internet és a weboldalak segítségével dolgozunk és szórakozunk, miközben bele sem gondolunk abba, hogy milyen fáradtságos munka van mögöttük. Persze lehet előre elkészített úgynevezett sablon weboldalakat is vásárolni, de az soha nem lesz olyan, mint egy teljesen testre, vagy inkább vállalkozásra szabott. A mai digitális világban számos érdekes információt tudhatunk meg a honlapok hátteréről, sőt, szóba kerül a Marosvásárhelyi Rádió weboldala is. Témánk a weboldal készítés rejtelmei. Meghívottunk Szántó Szabolcs, a Link Solutions munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a weboldal készítés rejtelmei. Szabolcs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba. Nagy szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Elsősorban beszéljünk a weboldal készítés első lépéseiről.
Hát talán a legfontosabb első lépés az lenne, hogy legyen egy tiszta képünk, még mielőtt bármi másnak is nekifognánk, design vagy hasonlóknak, legyen egy tiszta elképzelésünk, tudjuk azt, hogy ki a célközönség, kik azok, akikhez el akarunk juttatni információt, ha egy termékről van szó, ha egy rendezvényről van szó, akkor is, hogyha egy szervezetnek a weboldaláról van szó, tudnunk kell, hogy pontosan kikhez akarunk beszélni, és milyen információt akarunk eljuttatni.
Melyek az úgynevezett kötelező körök, vagy melyek azok a lépések, amelyeket mindig végig kell csinálni? Ugye tudjuk, hogy általában azért ezek valamilyen szinten unalmasak.
Unalmasak, de igazából ez is attól függ, hogy pontosan milyen projekten dolgozunk, és a kötelező körök is ugyanúgy függnek attól, hogy pontosan mit szeretnénk elérni. Hogyha egy komolyabb online platformot akarunk létrehozni, akkor természetesen nagyon sok ilyen kötelező körünk van először. Amennyiben csak egy bemutató szájtot, akkor valószínűleg, hogy kevesebb lépést kell megtegyünk. De a lépések, amiket nem szabad kihagyni bármilyen weboldalon, attól függetlenül, hogy mennyire összetett vagy egyszerű, az az, hogy általában az, hogy létrehozunk egy drótkeretet. Ezt a szakmában leginkább wireframe-nek nevezzük, ugyanis nagyon sok angol szót használunk a szaknyelvben. Valószínűleg, hogy az IT-s kollégáknak 90%-a még nem is hallotta a drótkeret szót, de magyarul így használják. Drótkeret az tulajdonképpen csak egy egyszerű rajz, nem tartalmaz színeket, nem tartalmaz képeket. Tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy pontosan láthassuk, hogy mik azok a komponensek, amiket szeretnénk mutatni, hol szeretnénk látni gombokat, hol szeretnénk látni képeket. Tudjuk azt, hogy lesz nekünk egy fejléc, egy lábléc a weboldalon, ezek mekkorák legyenek körülbelül, és ezeket az alapvető dolgokat tartalmazza. Ez nagyon fontos, mivel általában, vagy olyan is megtörténik, hogy megpróbálnak kiindulni az emberek egy dokumentációból, és egy dokumentáció lehet 10-50 akárhány oldalas. Átlátni az egészet sokkal nehezebb, mint hogyha van egy kép előttünk, amit simán csak úgy meg tudunk nézni, mint egy akármilyen rajzot, és ugye mondani szokás, hogy egy kép többet mond minden szónál, ez itt is ugyanúgy érvényes. A következő lépés az a design. Nagyon kis projekteknél előfordul az, hogy kihagyjuk a drótkeretet, egyből neki fogunk a dizájnnak, mert általában a kisebb projekteknél már le van tisztulva az, hogy pontosan mi hol kell legyen, és ebben az esetben direkt a dizájnnak fogunk neki. Egy dizájn megjeleníti a képeket, megjeleníti a színeket, és segít látni azt, hogy mi lesz majd a végterméke ennek a weboldalnak vagy alkalmazásnak. A következő a felhasználói élmény vagy UX. Ez pont azt jelenti, mint amire a neve is utal. Hogyan kell elhelyezni gombokat egy weboldalon, hogy az a lehető legkönnyebben megtalálható legyen. Mennyi szöveg kerülhet egy képernyőre, hogy az elég rövid legyen ahhoz, hogy a felhasználók elolvassák, de mégis elegendő információval szolgáljon. Igazából én a legegyszerűbb példákat hozom most fel, hogy könnyen érthető legyen a lényegem. De röviden, ha megnyitok egy weboldalt, és magától értetődő, hogyha el akarok jutni A-ból B-be, egy weboldalon, akkor már nem rossz a UX-e a weboldalnak. Rengeteg rossz példa van az ellenkezőre. És mindenki tudja, hogy mennyire frusztráló, ha valamiről azt gondoljuk, hogy tudjuk, mit csinál, de teljesen más eredménye lesz annak, amit éppen tettünk. De ezen kívül rengeteg sok más lépés van. Üzleti logika elgondolása, adatbázis struktúra tervezése, CI/CD, skálázás, tesztelés, projektmenedzsment, infrastruktúra eltervezése, architektúra eltervezése, a SEO, és még sorolhatnám. Minél bonyolultabb a projekt, annál több lépés szükséges a minőségi munka eléréséhez.
Hogyan fejlődött a weboldal készítés az elmúlt években? Mennyivel lett egyszerűbb, vagy mennyivel lett nehezebb, komplikáltabb?
Hát erre azt tudnám mondani, hogy is. Ugyanis mostanában már rengeteg sok olyan eszköz van, amivel akárki tulajdonképpen létre tud hozni egy weboldalt, aki legalább egy szövegszerkesztőhöz már ért. Viszont a polihisztorok ideje a számítástechnikába is lejárt. Ugyanis igaz, hogy léteznek már ilyen eszközök, amiket lehet használni arra, hogy könnyen létrehozzunk egy weboldalt, de ezek az eszközök tulajdonképpen hosszú távon eléggé korlátoznak, mivel nem lehet annyira specifikus igényeket kielégíteni ezekkel az eszközökkel, mint abban az esetben, amikor van egy csapat, aki direkt azon dolgozik, hogy elérjék pont ugyanazt a dizájnt, amit egy bizonyos ügyfél szeretne látni, elérjék pont ugyanazt a működést, amit az ügyfél szeretne látni, valamint ezt úgy hozzák létre, hogy az karbantartható legyen, sokáig működjön, és könnyen lehessen a jövőben fejleszteni. Igazából szóval egy példát fel tudnék hozni, hogyha van egy tuti trükköd, hogy készíts egy tábortüzet, az tud meleget adni, meg stb., viszont ahhoz, hogy központi fűtést bekösse a házadba, szükségesek a szakemberek, akik tényleg ezzel dolgoznak, és ezt tanulják folyamatosan a lehető legújabb trendeknek megfelelően.
Mi a különbség egy számítógépre fejlesztett és egy mobiltelefonra fejlesztett weboldal között? Hiszen sok esetben láthatjuk azt, hogy ami jól megy számítógépen, az az okostelefonon elég gyengén megy, nem elég intuitív, vagy ennek az ellenkezőjét is tapasztalhatjuk, hogy bizonyos felületek az okostelefonon futnak igazán jól, de számítógépen egy nagyon rossz elrendezéssel találkozunk szembe.
Az igazság, hogy ez már nem is elfogadott dolog, hogy egy olyan weboldalt hoz létre, ami nem néz ki jól telefonon, vagy ha nem néz ki jól a számítógépen. Annak a technológiának, hogy jól nézzen ki ugyanaz a weboldal telefonon, ugyanolyan jól nézzen ki számítógépen is, az a neve, hogy webresponzivitás. Úgy kell létrehozzunk egy weboldalt, hogy eleve már az első lépésekben, már akár a drótkeretnél, amiről ugye szó volt, elgondoljuk azt, hogy mi fog történni majd a telefonon. Meg tudunk jeleníteni mi egy listát? Be tudunk tenni egy nagyobb táblázatot? Egy számítógép képernyőjén az jól néz neki, de egy mobilon majdnem lehetetlen a szép megjeleníteni. De az a fontos, hogy ha bár vannak régebbi weboldalak, vagy vannak minőségtelenebb weboldalak, amik a mai nap is nem néznek ki jól telefonon, ez most már a mostani trendeknek nem megfelelő, és tulajdonképpen még a keresőmotorok is rosszabb pontozást adnak az ilyen weboldalaknak. Tehát, hogyha beírsz valamit a Google-be például, akkor nagyobb valószínűséggel nem fogod megtalálni ezt a weboldalt, még akkor is, hogyha a szavak, amiket beírtál, megvannak a weboldalon.
A weboldalak kapcsán lehet hallani különböző kifejezéseket, amelyek furcsán hathatnak egy témában nem olyan jártas személy fülének. Ezek például a WordPress, SEO vagy keresőoptimalizálás, illetve a linképítés. Ezek mit akarnak?
Hát ezek a szavak pontosan különböző dolgokra utalnak. SEO és a linképítés elég közel állnak egymáshoz, mind a kettő tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy a te weboldaladat a lehető legkönnyebben megtalálják az ügyfeleid, vagy akármilyen látogatók. A WordPress annyiban különbözik a lehető legegyszerűbb weboldal készítő eszközöktől, hogy ha bár az volt az első célja, hogy különböző blogokat tudjanak írni akárki, aki egy szövegszerkesztővel tud dolgozni, most már kifejlődött egy olyan szintre, hogy különböző programozók is tulajdonképpen használják, weboldalkészítők is használják, és megadja a lehetőséget, hogy egy kicsit jobban testre szabhatóvá váljon a weboldal.
Léteznek előre megvásárolható weboldal templétek, vagyis sablonok. Ezeket érdemes használni, megkönnyíthetik a weboldal fejlesztő dolgát, vagy éppen ellenkezőleg akadályokba ütközik, és bizonyos gátakat nem lehet áttörni ezeken belül.
A fejlesztésben, a weboldal fejlesztés, a bármilyen programozás, elméletileg nem létezik olyan határ, vagy olyan gát, amit nem tudunk áttörni. Mindent meg lehet csinálni, viszont vannak olyan dolgok, amik nem érik meg. Tehát lehet, hogy megvásárol valaki egy templétet, ami nagyon jól néz ki, és szeretne egy pici módosítás rajta. Ezek a pici módosítások általában megoldhatóak. Viszont, hogyha valami bonyolultabb módosításra van szükség, akkor egész könnyen meg lehet, hogy a templét sokkal jobban hátráltatja a programozót, és ezért sokkal több időt vesz fel, hogy megmódosítsa a létező templétet, ahelyett, hogyha csak az egészet inkább kezdte volna a zéróról. Tehát vannak olyan esetek, amennyiben tényleg annyi a célja, hogy ami templétet látok, csak a szöveget akarom kicserélni. Igen, ezekben az esetekben valószínűleg, hogy megéri, de amikor bármilyen igazi módosításról és bármilyen igazi személyes weboldalról van szó, főleg, hogyha olyan, amit szeretnénk karbantartani hosszú távon, akkor jobban megéri inkább zéróról megírni egy weboldalt.
Beszéljünk egy kicsit a csalásokról is, hiszen lehet olyannal találkozni, hogy egyes cégek, hivatalosan bejegyzett vállalatokról van szó, ezeket a templéteket árulják nyilván profittal. De ez kinek jó? Persze a vállalaton kívül.
Azt kell tudni, ezeket a templéteket kétféleképpen lehet megvásárolni általában. Van egy olyan ára, ami egy weboldalra van, amit akárki megvásárol, azért felhasználja egy weboldalra, valamint van direkt erre a célra, hogy van egy cég, aki többször is el fogja adni ugyanazt a templétet. Ebben az esetben természetesen drágább az ára annak a licensznek, hogy használhassuk a templétet. Ezek a weboldalak nagy valószínűséggel általában nem fogják ugyanazt a minőséget adni, pont ugyan miatt, mert csak egy templétről van szó. Az, hogy segít vagy nem segít a bizonyos kliensnek, az egy jó kérdés, mivel amennyiben ő nem tudta használni a templétet, azért valamennyit segített. Amennyiben sokkal drágábban adják el azt a templétet, ugyanúgy, mintha valójában zéróról kezdték volna, hát azt valószínűleg, hogy én sem tartanám egy morális lépésnek.
Összességében akkor mi van egy weboldal hátterében? Hiszen arra gondolok, hogy egy egyszerű látogató fellép arra az oldalra, és bele sem gondol, hogy milyen folyamatok történnek a háttérben, vagy milyen folyamatoknak kellett megtörténniük ahhoz, hogy ő elérjen oda, ahol van.
Rengeteg dolog történik a háttérben. Ez persze megint attól függ, hogy mennyire komplex az a bizonyos weboldal. Tulajdonképpen gyakran halljuk azt is, hogy valami felhőben van tárolva, valami egy saját szerveren fut. Amire kell gondoljunk, egy ilyen nagyon alapvetően, csak hogy egy kis belátást adhassak arra, hogy pontosan mi történik. Nekünk van a böngészünk. Beírjuk a böngészünkbe azt, hogy marosvásárhelyi.ro, akkor a böngészünk megkérdez egy rendszert, hogy ez a marosvásárhelyi.ro hol található. Ez a rendszer utána megadja azt, hogy hol található tulajdonképpen a marosvásárhelyi.ro-hoz tartozó weboldal, hol él. Utána a kérés elmegy ahhoz a szerverhez, ahol van a marosvásárhelyi.ro, és innen tulajdonképpen visszaküldödik nekünk az a képek, a hangok, az egész weboldal úgy egységében. De ezen kívül még rengeteg sok más dolog is megtörténik, és amennyiben kattintunk egy másik helyre, ugyanazon a weboldalon keresztül, ez a teljes lépéssorozat valószínűleg újra meg fog történni.
Mi a helyzet a landing page-el? Ez ugye gondolom főleg a dizájnhoz tartozik, de ide érkeznek meg az internetes látogatók.
A landing page kifejezést tulajdonképpen több mindenre is használják. Az egyik lehet csak a weboldalnak a főoldalja, de lehet egy specifikus oldal, amit direkt azért hoztak létre, hogy egy éppen jelenleg futó kampányt reklámozhassanak, vagy egy kampánynak lehessen a megérkezési oldala, innen is jön a landing page. Ezek a kampányok az esetek nagy többségében valamilyen kedvezményről szólnak például. És a legtöbbször erre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy landing page.
A weboldalakon meggyőződésem, hogy nagyon sok megrendelőnek számít az, hogy hányan kattintanak az adott oldalra, termékre, illetve hova navigálnak az oldalon belül. Hogy lehet egy weboldalba beépíteni egy látogató számlálót?
Erre tulajdonképpen több megoldás is van. Az egyik legegyszerűbb, amit főleg régebb használtak, az IP címet szerinti számlálás, mert általában neked van egy címed, amit IP címnek nevezünk, erről az IP címről bejött most egy kérés, akkor ez egy újabb látogató. Na most az az érdekes, hogy bizonyára hallottál már a GDPR kifejezésről, amióta a GDPR érvénybe lépett, egyre több korlátozás van arra, hogy milyen információkat szabad felhasználnunk. Tulajdonképpen az IP cím is valami olyasmi, amit nem szabad felhasználni, csak abban az esetben, amennyiben elfogadja a sütiket.
A Link Solutions készítette a Marosvásárhelyi Rádió weboldalát is. Most lássuk akkor egy konkrét példán keresztül, hogy ez milyen folyamat volt. Hogyan készült el a rádió weboldala?
A A rádió weboldalánál az volt egy könnyű lépés számunkra, hogy már volt egy létező weboldal, már tudtátok azt, hogy mik azok a dolgok, amiket szerettek a jelenlegi weboldalban, mik azok, amiket szeretnétek javítani, és tulajdonképpen ezeket átbeszéltük. Erről született egy drótkeret, amit említettem, egy wireframe, azokat újra átbeszéltük, onnan bekerült a design, utána elkezdődött az üzleti logikának a megírása is, ugyanis ezen a weboldalon is vannak különösebb dolgok, mint például a hangos könyvek vagy az archívum, ezeket mind át kellett venni a régi weboldalról, beleintegrálni az új weboldalba, úgy elérhető legyen. Azután jött egy tesztelési periódus, persze először mi csak belsőleg, a tesztereink végigmentek az egész weboldalon, megkerestek olyan lehetséges hibákat, amiket a fejlesztők fejlesztés közben nem vettek észre, és amikor készen álltunk a weboldallal, akkor jött egy újabb tesztelés általatok, újra tudtátok nézni, végigkattingatni, látni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket esetleg másként szeretnétek látni az élő weboldalon. Utána visszakerült megint hozzánk, és ez a folyamat tulajdonképpen addig ment, ameddig egy olyan weboldalt kaphattatok, ami teljesen megfelel az elvárásaitoknak.
Hogyan lehet azt kivitelezni, hogy több ember is hozzáférjen egy weboldal hátteréhez? Gondolok itt továbbra is a rádió weboldalára, hiszen több szerkesztőnek is van hozzáférése.
Hát erre a célra tulajdonképpen egy bejelentkezési rendszert hozunk létre, ahol különböző felhasználók a felhasználó e-mail címükkel, vagy a felhasználó nevükkel és a jelszavukkal be tudnak lépni. Ezt gondolom mindenkinek ismerős már legalább csak az e-mailekről, vagy a Facebookról, vagy hasonló helyekről. Ami még pluszban van, amit általában egy ilyen weboldalnál készítünk, azok a felhasználói jogok, vagy felhasználói szerepek. Ugyanis minden weboldalnál, minden kicsit is összetett weboldalnál. Van egy adminisztrátor, aki tulajdonképpen mindenhez hozzáfér a weboldalon, és vannak olyan felhasználók, akik csak egy bizonyos részéhez kell hozzáférjenek a weboldalnak, és ezek a felhasználók így csak ezekhez a részekhez is kapnak hozzáférést. Tegyük lehetséges az, hogy van olyan valaki, aki csak a blogokkal foglalkozik. Ebben az esetben nincs szüksége arra, hogy esetleg tudjon új felhasználókat hozzáadni a weboldalhoz, és ezért ez is egy olyan dolog, amit előre elgondolunk és kivitelezünk. Tulajdonképpen része az üzleti logika létrehozásának.
Amit látnak a szerkesztők, az egy felület, amit látnak a látogatók, az egy másik felület, és létezik egy harmadik felület, amit a weboldal készítő, vagyis ti a Link Solutions-nél láttok.
Igen, tulajdonképpen ugye természetesen mi látjuk az összes részt, mivel mi hoztuk létre, mi írtuk meg azt a kódot, ami tudja futtatni, ami maga a website maga, és van még olyan rész, amit úgy neveznék, hogy nyers adat. Ezek a nyers adatok olyan adatok, amelyek nem felelnek meg arra, hogy egy ember könnyen megértse őket, könnyen lássa őket. Attól függetlenül, hogy hozzáférünk, mi is különböző más programokat használunk ahhoz, hogy tudjuk látni ezeket az adatokat. De most olyan adatokról van szó, mint minden más, ami végül kikerül a weboldalra, vagy a szerkesztők számára, vagy a látogatók számára. Valójában egy olyan formában van tárolva, ami sokkal helytakarékosabb, sokkal gyorsabban elérhető, viszont szükség van arra, hogy egy programozó megírja azt a kódot, amivel átalakul ez a nyers adat azzá a websájtá, amit a szerkesztők vagy a látogatók is látnak.
A Link Solutions-nél elsősorban milyen weboldal készítéssel foglalkoztok? Mely a ti szakterületetek, vagy melyik az a terület, amelyeket a kedvenceteknek tartotok?
Leginkább business-to-business típusú platformokkal dolgozunk. Ezekről azt kell tudni, hogy ha bár weboldalnak nevezhetjük, mert a böngészőbe töltődik be, valójában csak azért szükséges az, hogy egy weboldalon keresztül történjen be, hogy könnyen történhessen a karbantartás, ne legyen szükséges egy nagyon erős gépre ahhoz, hogy futathassuk ezt a bizonyos szoftvert, hanem egy lehető legegyszerűbb gép is, amin megy egy böngésző, az is tudjon olyan feladatokat ellátni, amelyekhez régebb, sokkal erősebb gépek kellettek. Azon kívül mi foglalkozunk természetesen mobil alkalmazásokkal, vannak olyan projektjeink, amelyek mesterséges intelligenciát használnak, vannak olyan projektjeink, amelyek videóval foglalkoznak, videóportál, mint egy YouTube-hoz hasonlító dolog, van olyan, ami az autókereskedésben van használva, vannak olyan projektjeink, amit nagyobb cégek arra használnak, hogy meg tudják nézni, hogy az ők jelenlegi felhasználói bázisuk elfogadna egy új terméket, vagy egy új termék variációt. Tulajdonképpen azt mutatom, hogy szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy nem az a célunk, hogy sok kicsi könyvweboldalt hozzunk létre, hanem inkább olyanokat, amelyek habár bonyolultak, és sok fejtörést igényelnek, a végén mindig büszkék lehetünk, hogy részesei voltunk a projektnek.
Beszéljünk egy kicsit a piszkos anyagiakról is. Mennyi az annyi? Milyen összegtől indul egy weboldal vagy egy alkalmazás fejlesztése?
Hát erre egy pontos választ nem lehet adni, mivel elmondtam, és persze mi csak nagyon a felületi dolgokról beszéltünk. Nagyon-nagyon sok olyan kérdés felmerül még közben, ami alapján természetesen több munkát igényel, és így az ára is változik egy weboldalnak. Attól függ, hogy mi lesz a végtermék, miket kell tartalmazzon, hogyan kell működjön. Nálunk van olyan weboldal is, amit tulajdonképpen adományként készítettünk el, az Erdélyi Magyar Vakiskola weboldala, valamint vannak olyan projektek, amik tulajdonképpen nem is állnak meg. Mert amikor elkezdünk egy weboldalt, elkezdünk egy ilyen komolyabb platformot, akkor vannak bizonyos igények, amiket elkészítünk, amiket elkezdenek használni majd a felhasználók, és észreveszik, hogy tulajdonképpen még szükség van különböző más dolgokra is. És így, ahogy telik az idő, egyre több és több dolgot készítünk el a weboldalnak. Van olyan is, ami több mint 5 éve dolgozunk rajta, ami tulajdonképpen a projektnek a része, de nem mondható annak, hogy ez csak egy egyszerű weboldal.
Meglátásod szerint hogyan fog alakulni a weboldalak jövője? Hiszen egyre többen fejlesztenek ki alkalmazásokat, szolgáltatásokat, és egyre több személynek van szüksége weboldalra a termékei eladásához is.
Én személyesen nagyon nagy jövőt látok a weboldalakban, mivel ugye ahogy beszéltük, hogy régebb voltak olyan weboldalak, most is sajnos vannak, de egyre kevesebb olyat lehet találni, ami nem működik jól telefonon. A legújabb weboldalak tulajdonképpen ugyanazt az érzést tudják adni, mint hogyha egy alkalmazást használnak. Egyre több és több ilyen weboldalt láthatunk, és éppen ezért úgy érzem, hogy egyre több és többen fogják használni weboldalakat. Ez nem azt jelenti, hogy az alkalmazásokra nincs szükség, azok is pont annyira fontosak lehetnek, mivel vannak olyan különböző részei mondjuk egy mobilnak, amihez nem lehet olyan egyszerűen hozzáférni egy weboldalról. Mivel egyre több és több minden került át online világban, főleg azt is észrevettük, hogy amióta a COVID-19 járvány úgymond felütötte a fejét, olyan munkahelyek is, amelyek addig úgy tűntek, hogy nem igazán lehetne megoldani otthonról, most mégis megoldódnak otthonról. És tulajdonképpen az egyetlen módszer arra, hogy valamit otthonról lehessen csinálni, az az, hogy ezt online csináljuk. Habár ez rengeteg sok korlátozással járt, mégis nagyon jól felszabadította az online munkát, az online aktivitásokat. És épp ezért is én úgy látom, hogy ez nem egy olyan dolog, ami meg fog állni, sőt, még csak most kezdett igazán virágozni.
Szabolcs, köszönjük, hogy a ma esti Digitális Világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Az elmúlt percekben Szántó Szabolcsot, a Link Solutions munkatársát, illetve a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallhatták. Most elköszönök. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.